És kezdtük.
Remusztok, köszöntünk mindenkit. Mi lennénk a, mi is a nevünk?
Sauna Senatus.
Helsinkiből. Magyarul fogunk kommunikálni. Kézzel, lábbal.
De azt nem látjátok.
Azért ez a nevünk, hogy a lényegre térjünk, mert a szaunába, ez egy olyan hely itt Finnországban, a szauna, ahol ez a fajta kicsit filozófikus, kicsit mély beszélgetéssel, kicsit nyílt, és ez a meaningful, ezek a komoly témák előjönnek, és általában ezek vidám beszélgetések.
Mutatkozzunk be?
Jó, hát
azt javaslom.
Marcel, te beszéltél először, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor kezd el te.
Kezdem is. Kismartani Marcel vagyok. Grafikus, tervező grafikus. Tehát leginkább a területem az branding, vállalati design, web, appek, illusztráció, majdnem minden, ami kreatív és vizuális. Az eszközökbe nem válogatok, csak a cél a lényeg. Jó, hogy az ötlet átmenjen.
Köszönjük, Ricsi.
Zilai Rihárd vagyok, szoftverfejlesztő, főleg webes alkalmazások és mobil alkalmazásokat gyártok. Idestova körülbelül 10 éve ezzel foglalkozom. Próbálgató saját vállalkozást, és aztán meglátjuk, hogy hova fejlődik. Úgyhogy jelenleg főállásban, és hobbi szinten is ide pakolom a szabadidőben.
Jó, köszönjük. Vilisics Ferenc vagyok, jelenleg éhes. Egy kicsit szomjas is, ha már így azt kell kérdezni, az a téma, hogy mi vagy, vagy minek érzed magad. Vállalkozó, biológus, bár az nem szakma. De kutatóként jöttem ki Finnországba, de jelenleg egy kis üzletünk van, amelyben kolbászokat gyártunk, meg sört árulunk. Mert úgy tűnik, hogy a finn társadalom jobban értékeli a kolbászt, mint a tudományt. Úgyhogy menjünk is tovább.
Hát ez olyan jó záromondat volt, ezzel el is köszönhet.
Be is fejezhetjük. Hoztunk egy témát mára. Amennyiben emlékeim nem csalnak.
Finnország a világ leggazdagabb országa, helye, és ezen belül Helsinki.
Az is lehet, hogy igaz, de a legboldogabb főleg.
Kezdjük újra, nem a leggazdagabb, hanem a legboldogabb.
Ezt akartam mondani.
Nem baj. Nem baj, jó volt a próbálkozás.
De erre akarok majd kiukadni egyébként, hogy nem a gazdagság jelenti a boldogságot.
Mindegy, az a lényeg, hogy meg lehet vágni, szóval.
Finnország már második éve végzett a világ boldogság listájának az élén. Egy nagyon bonyolult boldogság index alapján. És Helsinki ezzel együtt már hosszú évek óta a világ nagyvárosai között rendre az élen szerepel a világ legélhetőbb nagyvárosai listáján. Tehát nagyon érdekes, alapvetően érdekes érzés egy olyan országban és egy olyan városban élni, amelyek ennyire boldogok és élhetőek, még akkor is, hogyha ebből nem sokat érez a hétköznapi ember, mert ugyanúgy fölidegesíti magát, ha elmegy a busz, vagy a szomszéd hangosan hallgatja a zenét, tehát az élet apró cseprő problémái körülvesznek minket. Tehát mégis, mit érzünk ebből? Érzünk ebből valamit? Milyen érzés a legboldogabb országban és a legfaszább, legmenőbb városban élni, és itt most ilyen idézőjeleket is tehetnék. Akár, ugyanis mind a hárman ebben a városban élünk, meg akkor is Rics egy lépéssel távolabb.
Nem sokan messzebb tőletek.
Egy, hát jó, az út túloldalán kezdődik eSport, tehát nagyjából.
De igen, mondhatjuk, hogy
szinte ebben a városban, összenőttek itt a városok, de ebben az agglomerációban élsz. Marcellal mi szinte szomszédok vagyunk, egy kerületben lakunk, úgyhogy első kézből beszélhetünk erről, hogy mit gondolunk erről, mit tapasztalunk. És összehasonlítva persze azokkal a városokkal, ahol eddig éltünk, akár Magyarországon is, amelyek nem olyan boldogok.
Legalábbis e szerint a listázás szerint.
Így van.
És nem tudom, mikor először olvastam ezt, az talán 2 éve volt, vagy ilyesmi. És nyilván az ember azonnal, mivel hogy itt él, belegondol abba, hogy...
Nyitok egy sört közben.
Hogy miért, hogy az ő számára miben nyilvánul ez meg, hogy Finnország ki lett úgymond kiáltva a világ legboldogabb országába. Szerintem, mivel akkor nem igazán tudtam ezt hova tenni, azt gondoltam, hogy úgymond kvázi külföldiként ezt egy kicsit nehezebb ugyanazon a szinten értékelni, mint a helyieknek.
Oké. Okay. Ezt fejtsd ki bővebben.
Ezt én sem értem.
Most nyilván lehet olyan dolgokra gondolni, hogy például működnek dolgok. Ugye? Uh-huh. Működnek az intézmények, ha valami problémád van, akkor akár egy idegen nyelven is bemész és segítenek, ez jó. Nincs olyan stresszfaktor benned, hogyha valamit el kell intézni, mint ahogy mondjuk Magyarországon volt sok esetben. Uh-huh. Én ezt tudtam így első pozitívumként felhozni. Uh-huh. A sok más olyan dolog van, amiatt én boldogabb vagyok, ami úgymond külföldieknek, mint például nekem, pozitívum. Itt most politikai dolgokra gondolok. Ugye nagyon könnyű kimenni az utcára, és látod a választás idején a plakátokat, hogy kvázi nem vagy annyira benne a témában, hogy föl tud magad rajta idegesíteni. Mert otthon, ha a hasonló dolgok voltak, mindannyian tudjuk, hogy a magyar politikai kampányok azok milyen mélységbe mennek el.
Nincsen démonizálva.
És az elején nagyon jó volt kiszakadni abból, és beleesni ebbe úgy, hogy alapvetően nagyon egyszerű oka volt ennek, nem értetted, hogy mi van odaírva arra a plakátra.
Igen.
Hát ez az én saját szemszögömből, az én boldogságomat például ez elősegítette.
De ez a boldogság akár Mexikóvárosban is.
Bárhol lehet, nyilván.
Szintatlan boldogság.
Igen, de mégiscsak, hogyha már erről beszélgettünk, mi saját magunk hogyan értük ezt meg, nekem ez egy szempont volt például.
Most ha a választásokat említed, azért azt hozzá kell tenni, hogy azért ezek a választások, ezek a kanyarba sincsenek a magyar választásokhoz képest.
Most már nyilván évek elteltével tudom.
Tehát a boldogság faktorhoz az is hozzájárulhat, hogy a finnországi választások azok olyan nyugodtan lementek, én legalábbis nem emlékszem semmiféle skandalumról, vagy semmiféle személyeskedő mocsok birkózás,
lejárató kampány,
szexbotrányok és stb. Hanem ment egy ilyen, még azt mondom, hogy a nyugat-európai értelemben véve is egy totálisan unalmas és civilizált kampány, aminek a végén nyert egy párt, az ellenzék vagy az ellenfelek kezet ráztak vele, és ment tovább az élet. Uh-huh.
Igen, és emlékeim szerint a két végén lévő, két egymáshoz képest legszélső esett párt is évekkel ezelőtt azt mondta, hogy ha kell koalícióra lépni az ország érdekében. Tehát ilyen, mikor lenne?
Hát nem emlékszem, bár láttunk mi már karonvarjút, és itt most, és pont a Jobbikra gondolok, de mindegy. Most azért a boldogságfaktorhoz hozzájöhet az, hogy mi relatíve, kicsit cinikusan állunk ehhez az egészhez, mi itt élő külföldiek. Hozzájárulhat-e például az, hogy mi alapvetően napfényesebb és jobb klímájú országokból érkezünk ide, mert hogy a világon általában csak napfényesebb és csak jobb klímájú országok vannak. Hát igen, tehát lényegében a világ országainak a 99%-a délemre fekszik Finnországnál. Tehát aki ide jön, az nem érti.
A lényegét veszük ennek a kimutatásnak, a versenynek az eredmény, hogy mit jelent ez, hogy legboldogabb, akkor ez nem szó szerint is boldogságot jelent, de elsősorban inkább úgy kell érteni, hogy amit te is mondtál, legkevésbé stresszmentes, legtöbb stresszes. Itt az embereknek van szabad ideje, tehát jobban újra tudnak töltődni, nem merülnek annyira ki a napi munkába. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgoznának, pont az, hogy nem affektívek a munkaóráik. Az oktatási rendszer nyilván az az egyik kulcsa, illetve hát az egészségügy, a demokrácia, tehát a szólásszabadság, és ezeket így össze is lehetne fogni a középosztály. Tehát az, hogy van középosztály, tehát a gazdasági modell, hogy itt a gazdagok tartják el a szegényebbeket, és nem fordítva. Úgyhogy ez valahogy itt kell keresni a struktúrába.
És hogyha egyénre szeretnénk ezt levetíteni, én nagyjából ezt kezdtem el, hogy, hogy én számomra mi az, ami az elején, tehát amikor Helsinki-be költöztem, vagy akár Finnországban, ami számomra megadta a boldogságot, tehát idézőjelben erősen nyilván. Hogyha az egyénre szeretnénk levetíteni, akkor nektek mi lenne az, amiben azt gondoljátok, hogy oké, rendben van, Finnország lett a legboldogabb ország, mi az, ami a ti személyes boldogság preferenciátok hozzáad ehhez?
Hát, ha én körülnézek, én azt látom, hogy iszonyú sok munka van ebben. Az átlag finn polgár iszonyúan nagy energiát, akkor is, ha nem érzi, és azt nem érzi munkának, de úgy van nevelve, hogy fegyelmezetten és civilizáltan éli az életét úgy, hogy képes nagyon hosszú távon problémamentesen élni egy közösség úgy, hogy ott a dolgok működnek, tiszták, egészségesek. Most úgy mondom, hogy tehát nincs kár okozás olyan mértékben, ahogy én azt megszoktam annak idején Magyarországon, ahonnan én jövök. Én tehát mi is, tehát városban, középosztálybeli család, de ott eltörtek dolgok, összelettek firkálva dolgok, virágokat letapossák, összehúgyozzák a falat, kutyaszal, stb. Tehát ami megszokott dolgok, szemét kint hagyva, átlag dolgok egy társasházban. Finnországban nem átlag dolog az, hogy valaki szemetel, nem átlag dolog az, hogy ellop dolgokat, nem átlag dolog az, hogyha van egy közösségi tér, ott nem firkálják össze, nem törik el, nem lopják el. Tehát ez számomra egy olyan frissítő fuvallat azok után, amit én tapasztaltam, hogy én nekem már az boldogság volt, hogy lementem a mosókonyhába egy tök átlagos lakótelepi házban, és az a mosókonyva, tudom, hogy ott van 2001 óta, majdnem 20 éve, és érintetlen az egész. Tehát az emberek használják nap, mint nap, és úgy van hagyva. tisztán, úgy, ahogy találta, és minden egyes ember, napi 4-5 ember használja.
Vagy az erdőben a fiszkáns balta, ott fog maradni, fölvágod magadnak és a fát, szabadrához vagy befütteni.
Pontosan, tehát ez az én egyéni boldogságom, és ez nyilván, ez aztán jelent, többet is jelent, kivetíthető nagyobb rendszerekre, de ott a kis lakótelep, a hármas lépcsőház lakóközösségét, ha nézem, ez ugyanúgy van sok tízezer hasonló lakóközösség Finnországban, akik ugyanúgy élik az életüket, és hagynak élni úgy, hogy te, ha betartod a szabályokat, akkor te nagyon sokáig szerintem nagyon boldog leszel, egyszerű körülmények között is. Nekem ez.
Valamelyik reggel a múlt héten mentem, indult a munkába, és ott hagytam valamit, már a kulcs a zsebemben volt, visszarohantam be a zárba, kinyitom, bemegyek, megfogom a pénztárcát, elrakom be az ajtót, és 8 óra a munkába. Megyek haza, megyek fel a lépcsőn, és akkor láttam, hogy ott volt a kulcs a zárban. Egész nap. Senki nem vette ki, nem ment be, nem vitte el.
Ja.
Azért minden rossz indulat nélkül nem biztos, hogy hasonló kimenete lett volna ennek, hogyha a 13. kerületi albérletben történt volna ugyanez. Szerettem azt mondani, hogy igen, viszont észre sem vettem, hogy ez a kulcs nincs meg. Ha észreveszem, nem semmilyen, nem idegeskedtem rajta 8 órán keresztül, mint hogy odahaza, valószínű, hogy haza is mentem volna, és kiveszem.
Igen, és a jó példa ragadós, mert én úgy érzem, hogy az idejövő bevándorló külföldiek is átveszik ezt a jó klímát, tehát de csak a fiatalabb generációk, tehát például az óvisokat megtanítják összeszedni a szemetet, és szedi föl. Még nem tudja miért, de megszokta, szedi föl, és én is ha szemetet látok, másért is fölveszem.
Én is
otthon valószínűleg ez nem érdekel. Sőt, hogy hazarepüljünk valamelyik nyáron, fölvettem egy szemetet és kidobtam, amikor mentünk a srácokkal.
A finnvér!
Már söröztünk, tehát már úgy nem is figyeltem, csak úgy rutinból vettem föl. Uh-huh. És már megkaptam a nyerítő röhögést, hogy a nyugat, európai...
Igen, egyébként hát én is fölveszem.
Most ez nyugat vagy kelet?
Az. Hát figyelj, én kaptam egy Facebook üzenetet egy ismeretlen női névtől, hogy hello, a szomszédod vagyok, és nyitva van az ajtótok. Tehát így tök így a nap közben voltunk, kora délután, és így mondom, hogy mi történt? És akkor lepörgettem, hogy a lányom ment valamiért haza. Ja igen, mondtam, igen, jöttünk el otthonról, és még mondtam is neki, hogy csukd be magad után az ajtót, és én mentem le a kocsihoz. És a gyerek nem csukta be az maga mögött az ajtót, érted? 10 éves. És a szomszéd az mondta, hogy nézte a nyitott ajtót, így ahogy járt-kelt a napjában, lement boltba, a szemét, stb., hogy az ajtó ott van félig nyitva.
Igen.
És hogy látta, hogy ez már egy kicsit gyanús, és megkereste a nevem alapján, hogy a Facebookon, és rám írt. És akkor mondtam, hogy legyen szíves, csukja be az ajtókat. És akkor azóta jóba vagyunk egyébként.
Igen, beletett egy kis energiát, úgyhogy...
Igen, hogy ez most normális, hogy fél napja nyitva van az ajtó, kedves szomszéd.
Nem, hogy ő megkeresett téged.
Tök jó fej. Energiát.
Tök jó, a neved alapján nem volt nehéz dolga.
Hát az én nevem alapján igen, tehát nyilván ez így kevés.
De várj egy kicsit, menjünk tovább, mert otthon is mondjuk jó esetben a szűkebb szomszédi köröd azért,
szólna
azért megtenné ugyanezt.
Szerintem szólna.
De mondjuk, ha már elmegyünk vidékre, de ne is menjünk vidékre, menjünk csak tapiolába a közparkba, ahol Eszpó. Vannak, az már Eszpó, ahol vannak a park mellett családi házak, tehát a park része szinte, ott sincs kerítés, vidéken meg pláne, tehát Finnországban nincs kerítés, és szerintem még Svédországban is van, a szomszédban. De itt tényleg nem nagyon lopnak. Mondjuk ezt elmondhattuk volna meddig is, mondjuk 5 évvel ezelőtt, most már elkezdték lopni a bicikliket, De még mindig azért nagyon, nem nagyon jó a helyzet.
Azért azt nem mondanám igazgat, hogy az jellemző lenne.
Nem jellemző, de mondjuk pont az órók előtt vitték el majdnem a biciklimet a szauna erkély alatt. Emlékszel, Marcel?
Igen, és nem balkáni maffia banda, vagy, hanem jó módú finti.
Jó fésült fintini.
Hát ők meg lehet nekik, hogy
buliból.
Kiürattak a kocsiból, aztán buliból, igen.
Brahi volt, tett egy kört a bringámmal, és pont ott hűsöltünk a szaunázás.
Igen, mert hogy azt is említsük meg, hogy az sem szokás, alapvetően, hogy lezárjuk a biciklit, ugye?
Így van, az enyém is
ott nem lezáratlan. Nem nincs olyan, hogy lapat vagy... nagyobb városa, mondjuk Helsinki belvárosába, ha bemegyünk, akkor azért lezárjuk. Mondjuk otthon a ház előtt nem jellemző, ugye?
Hát, vagy ilyen pici szarlakattal, szóval ilyen bohóc lakat éppen csak jelzi, hogy ez valakié.
Meg ez főleg azért a kávítószerfüggőkre jellemző, ez a bicikli lopás, és akkor másnap már még nem is veszik a fáradtság, úgyhogy átvessék a biciklit, csak földobják útóra, és igazából hát gyors vagy, meg is veheted a saját biciklidet.
Jó, áron, jó, ott áron.
Mondjuk ezek nem drogosok voltak, hanem egy csapat ilyen jókedvű tini, aki buliból. Tehát jellemző az, hogy fölülnek egy bringára, tesznek egy kört és bedobják a patakba, mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát egy csomó ilyen, most is a házunk előtt hever egy bicikli az úton. Egyébként csak úgy mondom, egy gyerek bicikli. Tehát, és ezt el akartam, hogy rászóltam a gyerekre, hogy hé, az én biciklim, és a Marcel, meg aki velünk volt, talán az István,
ők
azt hitték, hogy viccelek, tehát hogy csak úgy rájuk szólok Brahiból. És mondom, nem, az tényleg az én biciklim. És akkor visszavitte.
Azt mondta, csak megnéztem. Jó a biciklid. You idiot.
You idiot.
Csak hogy a végén még ő tűnjön keményen.
Jó, így van az utolsó szó. Jó a biciklid, te idióta.
De hány évesek voltak amúgy kb. Vagy?
Kb. 17 körül, 17 körül sútja a csávok, de a kocsit fölismertem, és utána beszélgettem azzal a sráccal, aki tényleg a házunkban lakik, és hozzájön a banda, hogy hívtam a rendőrséget, és tudom, hogy hol laksz, tudom, melyik a kocsid, és bejelentettem a rendőrségen a bicikli lopást. És így csávó, hogy elsápadt, miért mi történt? Mondom, a haverid ellopták a biciklimet. Hát akkor beszélek velük mindenképpen. Ott nyilván nem írtam a rendőrséget, de...
Ezt akartam kérdezni, de, nem olyan vagy, hogy...
Nem hívtam a rendőrséget, de a hatás nem maradt.
Mármint, hogy nyilván
visszavittél. De megmondtad neked, nem hívtad?
Nem mondtam neki, hogy nem hívtam, csak azt mondtam, hogy hívtam, azt mondtam, hogy hát hazudtam, most így bevallom, de mindenképpen szerintem ez legyen egy ilyen makarenkói pofon.
Egyébként ez egy jó példa volt, mert a másik dolog, amit észrevettem, hogy itt a rendőrségnek azért még megvan az elrettentő szerepe, ami odahaza már régóta nincsen. Tehát ha azt mondod valakinek, hogy ki fogod hívni, vagy már esetleg ki is hívtad a rendőröket, akkor az a cselekvés, ami miatt te ezt teszed, vagy tennéd, azonnal abban marad.
Így van.
Tehát ez azért fontos, hogy itt azért még megvan a úgymond presztízse ennek.
Jó, hát én még nem hívtam rendőrt Magyarországon, tehát ezt így nem tudom.
Én többször is, és már a dispatcher szolgálat, amikor annak aztán végképp semmi köze azon túl, hogy oda küldje, ha ő elkezd már kételkedni, úgymond,
ja.
Akkor nem értem, hogy miről, akkor nem értem, hogy miről beszélünk.
Hogy fals bejelentés?
Igen, ja. Például.
Hát jó.
Vagy ha kihívod, és akár azt mondja a dispatcher, hogy küldi, és soha nem jönnek meg. És mondjuk egy egyszerű példa, ami ugye Magyarországon, a panelban, sokszor volt ilyen nekem is, hogy ugye már hatodik napja ment a zene éjszaka kettőkor, az első nap még buli van, tudod, de szarod, nem? Mindenkinek lehet egy bulis napja, de amikor már sorban, sokadik napon történik meg, én nem vagyok ez a rendőrséggel fenyegető, és én odaadnak kopogok, kollégium alattam 10 évig, mert tudom, hogy működik ez. És akkor elküldök a halálfaszára, hogy hívd csak ki őket, vagy kihívod, és nem jönnek, akkor így nagyjából a saját szarabba tenyeretébe, nagyon csúnyán.
Igen, igen. Kemény, kemény.
Itt kicsit másképp van, hogyha rád hívják, feljelentgetnek párszor, akkor még akár ki is kell költöznöd, még úgy is.
Nem párszor, hanem azt mondja, a harmadik után.
Bizony.
Konkrétan, igen.
Igen, igen.
És akkor még ott van, nyilván meg is büntetnek, tehát komoly pénzköltsége van ennek. Viszont annak azért van egy kultúrája, nem? Finnországban, én azt vettem észre.
Hát a rendőrségnek nagyon jó a reputáció, és látod is a rendőröket amúgy, és nagyon érdekes, hogy ez a Miekka taxi, amit ahogy a finn köznyelv hívja őket, tehát a kardos taxi, ami ugye a rendőrségnek a logója egy kard, egy rövid kard, és ezek nem kis autók, tehát ezek nem ilyen szedánok, hanem ezek kis buszok.
Partibusznak hívják ott a...
Partibusz. Tehát ők fel vannak már, eleve úgy van felkészülve, hogy ez simán egy kisebb társaság volt, egy verekedő szamurákkal, de a verekedő családot is be tudnak.
Oda bilincseznek a, nem tudom, a rudakhoz a közünket, és akkor ott...
Tehát simán abban a pillanatban el tudnak könnyen vinni egy nagyobb társaságot is. És ezek a kis buszok ezért felbukkanak mindenhol, sőt, akinek van szeme, az felismeri a rendőrségi titkos, vagy nem is tudom, tehát ilyen jelzés nélküli rendőr kis buszokat.
Átfordul a rendszámtáblára, vagy mire gondolsz?
Nem, hanem ezek kivétel nélkül Volkswagen kis teherautó, és de úgy van kialakítva a teteje, tehát hogy ez nem egy sima kis busz, hanem látod, hogy ott van egy extra valami felszereltség, csak rejtett. Tehát valami, tehát egy extra ilyen forma, még egy ilyen dudorok vannak ott. Pont most láttam igazoltatni a Kajszaniemi kereszteződésben láttam egy ilyen jelzés nélküli fehér Volkswagenből kiszálló rendőröket igazoltatni egy kis autót. Úgyhogy szürkében is látni ilyet, sőt van egy zöld, egy régebbi zöld Volkswagen, ami viszont Trafipax.
Hát igen, a politikus kaszálnak az itt is egy iparág.
Ez egy gyorshajtás is megérne majd egy külön témát.
De még hogy
ez nem olyan boldog, igen.
Hogy személyesen most nem adatokat elemezve, meg tényeket, hanem csak személyesen mit jelent ez a boldogság itt nekünk, vagy nekem most. És talán, mert ezt sokszor megkérdezték tőlem, hogy miért jöttél
ide. Te pesti, miért budai gyerek vagy, ugye? Azért tegyük hozzá.
Igen, Budán azért, ez 12. kerület, Kisvárpegy, meg Svárpegy, az olyan, mint egy kis szelet Nyugat-Európa, tehát hogy nem érzel akkora differenciát, különbséget, ha ide jössz, mert ott is ki lehetett menni, egész nap kint voltunk a kertekbe, vagy szánkóztunk a hegyekbe, tehát, vagy bicikliztünk, tehát nyugodt hely. De hogy mégis mi az, ami itt engem megfogott, az, hogy én Pesten az ügynökségnél beragadtam az irodába, tehát úgy jöntem haza, hogy a gyerekek már aludtak. Úgyhogy az asszony már haza akart költözni Finnországba. Tehát meg is mondtam, hogy föl kell mondanom, ha nem vágják meg a munkaórákat. És akkor ezt meg is tették, mert látták, hogy ez komoly. De ez az egyik, hogy itt az ember befejezi a munkát, bemegy 8-kor, és akkor 4-kor, 5-kor elmegy, addig meg kell nyomni, nincs Facebookozás, meg olvasgatás, addig dolgozni kell, pörgetni kell a munkákat, de aztán utána van idő, el tudsz venni a gyerekeiddel bármilyen hobbiukra, tudsz velük játszani, lehet saját hobbit, sportolhatsz, az emberek szerintem nagyon sok a sportolnak itt, ami engem még megfogott az a jó levegő, mert Budáról, ha átnézel Pestre, akkor látsz egy vastag réteget, egy ilyen tulajdonképpen kosz réteget.
Pornépet!
Amikor Pesten
Budáról átnézek
Pesten, Albédetbe, Andrássy felé, Izabella, akkor ott megmondták a tőzsőkereskedőek, hogy hát azt, hát igen, itt mi 5 évvel kevesebbet ér, mint a budai részen, mert annyira szar a levegő. Úgyhogy itt meg Finnországban nagyon jó, szerintem egy általánosságban. A víz is, azt gondoltuk, legalábbis én, amikor ott a magyar víz a legjobb, a best of.
De az a jó közék is tartozik.
Az még jobb. Tehát így a vízén is lehet érezni, hogy az egy lett tisztább.
Hát a finnek büszkék is a vízükre, meg a levegőkre, és van is mire persze, tehát az biztos, hogy ha te leszállsz a repülőről, és így ez a szinte harapni való friss levegő belecsap a pofádba mínusz 10 fokkal.
Nyilván még nem volt.
Nyilván nem a friss levegő jut eszedbe erről, de tudod, hogy egészséges, akkor is, ha fáj.
És azért említsük meg, hogy nyilván így könnyű, hogy egy ekkora országban mennyi 3-4-szer akkora, mint Magyarország, és talán annyi ember lakik. Igen. Tehát akkor 8-szoros a szorzó. Tehát, hogy a 70%-a talán erdő az országnak. Szóval így könnyű.
Még nagyobb mennyiség is. Igaz, hogy ezek nagy rész telepítette erdők, de erdő az biztos. Tehát nagyon ritkán lakott ország.
Ugye a lakosságnak a majdnem fele az 5 legnagyobb városban él, azt hiszem.
Jó, hát mondhatjuk úgy is, hogy kb. 3 millió él ebben a déli sávban.
5 legnagyobb városban.
Tehát itt a mondjuk Finnországban tudsz észak irányban majdnem 1000 kilométert, több mint 1000 kilométert autózni, viszont a lakosságnak a kétharmada az ebben a felső 100 kilométer, az alsó 100 kilométeres sávban él. Tehát ez a Turku, Helsinki, Espoo, Vanta, még Tamperét és Lahtit is ide raknám, mert ez még szinte egy dél.
Tehát Tampere még persze.
Tampere 200 kilométer, 180, tehát ez itt még, ez még délinek számít, szóval. És onnan fölfelé megjön a
Jyväskylä, még esetleg.
Hát ja, Vaasa, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi. Hát nagyon Kuopio, nem nagyon.
És akkor mi nem mentünk Kelet-Finnországba.
Jó, szuper.
Egy méter cse.
Ja.
Mert ez mind Nyugat-Finnország.
Igen. Hát jó, de a boldogság...
A boldogság
volt. De egyébként ez egy tök jó aspektus, ugyanis meg voltam döbbenve, az elején, amikor Finnországba költöztem, mi sokat jártunk vidékre, járunk a mai napig, hogy az emberek nagyon szeretnek egymástól messze költözni, ugye? A vidéken. Ez egy ilyen város, minden város ugye ott, ahol lakások vannak, meg ízni. De ahogy kimegyünk innen, megyünk a bármelyik úton, föl északra, ugye? És azt látod, hogy a semmi közepén, az út mellett, ott egy családi ház. Majd mész 10 km-t, és ott egy másik.
Ja.
Hogy ők alapvetően ezt szeretik, így. Így keresik akár a házépítési lehetőséget, a letelepedést, vagy a nem tudom, hogy ez egy ilyen szempont, alapvetően egy elvárás, hogy ne legyen a közelükben senki.
Ne legyen ugye? Szomszéd.
Nyilván ne legyen szomszéd. És az nem szempont, hogy ha jó, de a legközelebbi kisbolt az 30 kilométerre van.
Jó,
nem? Tehát,
igen, de ez hagyományos, ez történelmileg is alakult így, hiszen Finnország az vadon volt egészen a hát mondhatjuk, hogy 16. századig, tehát Magyarország területe már művelés alatt volt lényegében a rómaiak óta. Mondhatjuk úgy. Tehát mi már feltörtük, már lecsapoltuk, utak keresztül kasúszelték az országot. Persze voltak mocsarasabb részek, meg voltak homokos területek, de azért azt tudni kell, hogy
hozzá.
Finnország lényegében egy áthatolhatatlan vadon volt. Még egészen pár száz évvel ezelőttig. És tudomásom szerint a svéd király jutott el arra a konklúzióra, hogy a háborúit ő szeretné finanszírozni, akkor bizony ahhoz adó kell, és az adóhoz viszont dolgozó parasztok kellenek. És akkor így jutott arra a következtetés, és akkor fel kell törni Finnországot, elkezdték feltörni Finnországot, és adtak területet a parasztoknak, cserébe azért, hogy a parasztok katonát meg nyilván adót fizetnek a királynak. És ez volt a 17. században. A 17. század, mi már rég végeztünk, már török már elfoglalt minket, már érted, ott tartottuk, Finnország még ott tartott, hogy törjük fel a vadont. Érted? Tehát nem léteztek ezek a városok. Helsinki 550 éves, könyörgöm. Tehát 550 éve. Tehát most találták meg Székesfehérvár alapjait, amik minimum 1000 évesek. És akkor már kővár áll
Székesfehérváron. Az is leégett, és miért építettek.
Jó. Tehát a Székesfehérvár, ahonnan én származom, Európa egyik első kőfalú városa volt. Tehát kőfallal körülvett város Magyarország közepén. Eközben Finnországban mókusprémmel fizettek, meg vadásztak, érted? Tehát, hogy jó, hogy az emberek megszokták, hogy egymással, de kevesen vannak, hatalmas a terület, és megszokták azt, hogy magukra vannak hagyatkozva. Tehát én élek itt, meg a feleségem. Kész, game over.
De ez annyira megmaradt, hogy ezt még ma is.
Ja.
Megkérdezek egy vidéki fiatal párt, hogy oké, össze vagytok házasodva, mik a tervek, az, hogy valamelyik erdőben építeni egy házat.
Ja.
Tehát ezt több embertől hallottam, hogy ez a következő lépés.
Ja.
Nem venni egy lakást Helsinki-ben, vagy Turkuban.
Hanem eltűnni.
Hanem hogy Ott van egy erdős rész, földúton kell menni 37 kilométert, és ott van egy telek, amit meg lehet venni, és oda építünk valamit. Ez, és ez szerintem egy fontos része, már ha magamból indulok ki, mert én is egy hasonlót szeretnék, a boldogságnak.
De ez a boldogság egy magyarnak is?
Én konkrétan szeretnék hasonló módon élni, igen. Nincs szükségem arra, amikor megnézek egy ingatlan.com-os, akár vidéki,
az a reklámhelye,
hirdetést családi házról, hogy az előnyök közé van az sorolva, hogy csak 600 méterre van a kisbolt.
Ja.
Nekem nincsenek ilyen elvárásaim, vagy ha 30 kilométerre van, nekem nincs arra az ős, hogy minden nap oda menjek. Érted?
Hát ezek kényelmi szempontok.
Otthon is a városiak szerintem szeretnek elmenni, kicsit ott hagyni Budapestet, már herótjuk van tőle, de itt van sok német barátom, és ők a világért sem mennének vissza Németországba, mert túl sok ember van, már ha kimennek egy tópartra, nem tudnak egy pázsiton egyedül ülni egy-két órát, mert valaki mindig van mellettük. Uh-huh. Itt ez nem probléma.
Hát jó, itt azért azt is hozzá kell tenni, hogy amikor egyedül vagy egy erdőben, akkor ott tényleg egyedül vagy. Tehát van a feleséged, ha van, meg a gyerekeid, ha vannak, meg a kutyád, ha van, és de nincs ott olyan, hogy elmegyek orvoshoz, mert itt van a közelben, hanem az egy projekt.
Igen, az egy napos, vagy egy meg kell szervezni, persze.
Vagy ha beragadsz a hóba, vagy valami, mert azért ne felejtsük el, hogy itt április végéig, vagy május elég hó van. Pláne kint az erdőben, ott nem olvad el. Tehát ott magadra vagy utalva, ez az igazi finn módon magadra vagy utalva, és neked kell megoldani.
De itt hagyj szúrjak be valamit, hogy azért láttam városon kívül is kis települések, egy-egy ház, és még oda is elér a hótakarítógép, tehát nagyon meg van szervezve.
Vagy magad fizeted, általában ezt magadnak kell fizessed.
Jó, de az adó az magas. De pont emiatt, és itt vissza lehet térni az az eredeti témához, az ország boldogság faktorához, hogy mindenhol viszonylag hasonló minőséget kapsz az oktatásban, az egészségügyi ellátásban, és a vidékre is próbálnak most például magasabb fizetésért kutatókat távolabbi városokban, nem tudom, Oulu vinni, hogy az is pulzáljon, ne szakadjon szét az ország. És visszatérve az iskolákra, nincs szegregáció, vagy nincsen, nem fontos, hogy hova raszod a gyerekedet, mert a tanárok jól meg vannak fizetve, az eszközök, az infrastruktúra, ez mind mindenhol körülbelül hasonlóan jó, és ez jó mindenkinek, hogy képzett, gondolkodó emberek vannak mindenhol, még a kamionsofőr is szép irodalmat olvas.
Én azért hozzátenném, hogy képzett, gondolkodó emberek Magyarországon is vannak.
Igen.
Csak itt a megfizetettség, hogy milyen csúnyán fejezem ki magam, azért valószínűleg ez elég komoly faktor, illetve mivel én nem vagyok társadalomtudós, nem is tudom pontosan, hogy mi az oka, ráadásul nem is voltam diák már nagyon régóta, de hozzá szeretném tenni, én pont ma voltam egy szülői értekezleten, képzeld,
aktualitás.
Találkoztam a gyerekem osztályfőnökével, Terhivel. Terhi egy csinos, szőke, finn tanárnő, iszonyatosan szigorú, tehát pontosan az a veszélyes kombináció, hogy azt hiszed, azt hiszed, hogy...
Amit hiszel, és közben nem amit,
és közben egy jégcsappal találkozol, egy olyan kemény, hogy a gyerekek is hát nem is rémálmaik lennének, de biztos, de nagyon szigorú tanárnő. És mégis, holott én tudom, hogy a gyerekem nem tökéletes, nem angyal, látom a hiányosságait, látom, hogy mennyit nem tanul, tehát érted, nem azt mondom, hogy mennyit tanul, hanem hogy mennyit nem tanul. Mert én egy magyar apa vagyok. És a tanár meg azt mondja, és érted, nem bassza le a gyereket, hanem megkéri, hogy itt vannak ezek a tantárgyak, leírva erre a papírra, és értékeld magad így az minden egyes tantárgy mellé, tedd oda 1-10-ig, hogy szerinted hányast érdemelsz, a 10-es a legjobb. És a gyerek így elkezdi szerényen, 7-es, 8-as, 7-es, és a tanár, a szigorú tanár, az pedig így rápirít, hogy mondd már, te gyerek, miért gondolod, hogy te 7-es vagy matekból? Vagy környezeti ismeretből, amikor neked szuper dolgozataid vannak, írj oda gyorsan egy 9-es, most azonnal rögtön. És a tanár, a szigorú tanár egy olyan szülői értekezletet tart, hogy az embernek jó kedve lesz, melegség érzete van, hogy basszus, a gyerekem nem hülye, nem semmire kellő, mert büszkék lehetünk rá. És a tanár, ez a szigorú tanár, ez a szemünkben is azt mondja, hogy kedves anyuka, kedves apuka, ezzel a gyerekkel nincsen semmi gond, csak így tovább jel. Game over. És hogy elmegyünk, mint hogy mi sem úgy mentünk haza, hogy na, volt egy délutáni program, nem ide. Nem ment fel a vérnyomásom, a gyereknek nem lett rossz napja. Én a saját gyerekkoromból ezek a rémálmaim voltak a szülői értekezlet. Mert ott aztán minden előkerült, hogy milyen rosszul tanulok. Hát nem voltam rosszabb tanuló, mint a lányom. Csak más volt valahogy a szemlélet.
Nyílt, a szülőértekezlet az mindig a jók valahogy sosem hangzottak el, ugye?
Igen, a kritika
értekezlet. Mert gyakorlatilag arra volt építve a szülőértekezlet.
Igen, hogy mi
a szülő. Jó kis poroszos hozzá.
Igen, így van.
Viszont nem tudom, van-e otthon Vilma?
Van.
Igen?
Hát csak más se nem. Hát Magyarországon van ilyen online üzenetküldő online napló, szerintem
nekem még nem volt.
De ha úgy hallom, hogy van Magyarországon.
Van. Nekem még nem volt, talán bevezetés alatt volt, vagy ilyesmi.
Pedig olyan fiatal vagy.
Nem volt nekem még. Mondjuk azt nem is bánom egyébként. Tehát egy dupla ellenőrzővel is nyomadtam egy időben.
Húúúú.
Bocsi anya. Ja, és amúgy, tehát mondjuk az oktatás, ugye én jártam egyetemre Finnországban is, és amikor valaki megkérdezi azt, hogy mennyivel jobb a finn oktatás, mint a magyar, akkor ezt egy helyen nem tudod rendesen összehasonlítani, az az egyetemi szint, ugye. Ezt vagy általános iskolában tudnád, vagy akár a középiskolában, de a két egyetemet, a magyart, ahova én jártam, meg a finnt, nem igazán lehet. Lehetne, egyébként már nem lenne semmilyen hozzáadott értéke a vizsgarendszer, vagy ilyesmi, érted? Tehát az abban nem látom alapvetően a finn oktatás megtestesülését, se, tehát se negatív oldalon, se a pozitív oldalon. Az alsóbb oktatásban lehetne, ami nincs tapasztalatom. De alapvetően az, ha egy dolgot kiemelhetnék a kettő különbségében, a Magyarországon az egyetemen az, hogy tanultál, bejártál az órákra, fölkészültél, az a legritkább esetben jelentette azt, hogy a vizsgán át fogsz menni. Az nagyon ritkább sikerült. Finnországban ugyanez, bejártál az órákra, készültél, és nem ért meglepetés. Még odahaza valami mindig volt. Valami mindig volt, ami miatt a végén azt mondták, hogy pótvizsga.
Akkor most már csak azt kell megfejteni, hogy mi volt itt, ami otthon nem. Egyszerűbb, rövidebb?
Nem, igazából azt kérdik, amit láttak órán. Odahaza, meg...
Mondd, tedd hozzá, hogy hova jártál.
És az ELTE-re jártam, és a Tamperei Egyetemre. Uh-huh. És az a baj, hogy nem tudok rosszat mondani az ELTE-ről sem, ebből a szempontból sem, ugyanis más volt az oktatásnak a mikéntje. Finnországban valamit elmondtak, majd megkérdezték. Az ELTE-ben valamit megmondtak, ami utána neked még ugyanannyi órát vagy többet bele kellett tenni ahhoz, hogy az egészet magadévá tegy és elmenjél vizsgázni.
Itt érzem ezt az eredendően angol szás, valós is meg önmagad, legyél önálló gondolkodást.
De ez egy kicsi százaléka hangzott el órákon az ELTE-n, és az egész volt számon kérve. Finországban az egész elhangzott, és abból volt számon kérve. Nekem ez nehezen ment az ELTE-n egyébként, sok pótvizsgám volt, majdnem a tárgyaknak a nagyobb részéből, mondhatnám. Finországban nem voltam pótvizsgám.
Ez nem lehet, hogy abból is fakad, én is jártam egyetemre Magyarországon, Finnországban nem, viszont voltam kutató finnországi egyetemen, és találkoztam diákokkal, meg témavezető voltam, és én egy kifejezetten ilyen nagyon erős, proroszos, minden számon kérő, szóról szóra, betűről betűre számon kérő magyar egyetemi oktatásban vettem részt, ahol én magam is nem vagyok rá biztos, bizonyára büszke, de bizony hát pótvizsgák sorozatán, pótzéhák, stb. Mentünk, mert ott aztán beugró kérdések és minden, tehát finnek nem is halanak erről, sőt, nem is, nincs is szóbeli vizsga jóformán.
Nem, de
tehát mi nekünk a szóbeli az volt a normális.
De viszont vannak prezentációk, ki tudják magukat fejezni. Már átugodás korban is.
Igazából csoportmunkák vannak.
Mondjuk ebben ezzel nem menjünk be, hogy egy finn mennyire tudja kifejezni magát, de a csoportmunkával viszont biztos, hogy élen jár. Tehát, hogy ha három finn...
Szinte minden vizsga, bocsánat, hogy belehozolva, úgy lehet egy jegyet szerezni, hogy csoportosan egy dolgozol egy, kettő vagy három emberrel. Na. És a végén meg volt egy jegyet, és készen voltál.
Ja, tehát, hogy az együttműködés, és azt már kicsi korban elsajátítják, abban nagyon jó. Tehát az, hogy te nem vagy egyed magadra hagyva, de megtanítanak másokkal együtt dolgozni. Jó, oké, te valamit nem tudsz, akkor majd a másikkal együtt működöm, megvalósítod. Én magam egész életemben attól szenvedtem, hogy nekem tőlem elvárták, hogy mindent tudjak, mint egy kutató. Tehát, hogy statisztikus legyek, biológus legyek, de számítástechnikus is legyek, meg programozzak saját honlapot, de szereljem meg a nyomtatót, meg építsen fel a szekrénysort. Tehát ezek konkrét példák. De beszéljek perfektül angolul, meg írjak cikkeket, meg tartsak előadást diákoknak, meg az akadémián. Tehát mindent tudni kell, és egyedül.
Na, én is, ugye én sem jártam itt egyetemre, csak otthon, de ott a képzőművészeti egyetemen, de azért az oktatási rendszerben én is végülis olyan módon kapcsolódtam, hogy nem is egyetem, de főiskolán dolgoztam, marketing osztályon, tehát grafikusként, és beleláttam, és én is egy dolgot akarok inkább kiemelni, azt, hogy ott a diákokat már a tanulás mellett belevonták a való világba, az üzleti világba, tehát gyakorlatokra mentek az idejük felébe. És gyakorlatilag már megalapozták a karrierüket, mikre végeztek az iskolába, már valami pozíciójuk volt, már valami nem kezdőként, hanem valamilyen akármilyen, de egyel feljebb a szamár létrán pozícióban már elhelyezkedtetek egyből végzés után. És az óriási különbség. Nyilván a laborok is fantasztikusan föl voltak szerelve, tehát ha kozmetikai részre gondolok, mint a L'Oréal, tehát olyan. Tehát itt képeztek ezen a főiskolán, börtönőrtől kezdve üzletembereket, széles volt a spektrum. Ez egy jó nagy intézmény, ez a L'Oréal, 8 karban. És... igen, tulajdonképpen ezt akartam mondani, hogy nálunk az egyetemen sok mindent megtanítottak, főleg lexikális tudást, de a való életre pont nem készítettek föl. Tehát...
Ezek kemény szavak azért. Ezek kemény szavak.
Hát egy csomóan kiestek a szakmájukból. Tehát, hogy nem tudtak egyszerűen...
Szeretném hozzátenni, hogy a művészvilág az eleve egy kemény terep, és itt Finnországban is sok fint ismerek, aki munkanélküli vagy pályaelhagyó, művészeti szakos hallgatók, akiknek a közös bűne az, hogy nem a fővárosban szerezték a diplomájukat, hanem egy vidéki egyetemen lettek művészeti karos végzősök, amit kapták a diplomájukat, és aztán eljöttek a fővárosba, hova máshova, tehát lejöttek Helsinkibe, és azzal szembesültek, hogy itt lényegében csak a Helsinki Egyetem és az Aalto Egyetem diplomája, ami lényegében labdába rúghat, hogyha valami komolyabb munkát szeretne. És komolyan, így most így ötöt fel tudok sorolni közt a feleségem, akik ugyanolyan tehetségesek, vagy még tehetségesebbek is lettek volna, voltak.
Hát ez már egy másik téma lehetne, a punk is dead, art is dead.
Az országon belüli hatalmas különbségek azért megvannak. A Budapest vidék analógiára itt is a Helsinki vidéket fel lehet azért húzni.
Azért nem, tehát ha már erről beszélgetünk, akkor ugyanúgy, ahogy valamilyen szempont alapján Finnország kiáltva a legboldogabb országnak, ugyanúgy az egyetemek között is megvan egy bizonyos rangsor. És azt azért most mondanám, hogy nem lehet felrúgni munkáltatóknak, de azért az egy fontos szűrő szempont szokott lenni, hogy ki hol végzett, vagy nem végzett.
Persze. Hát igen.
És akkor, hogyha megadnák mondjuk az esélyt annak, aki nem ott végzett, mint amit szeretnének, hogy végzett volna, akkor sokszor bebizonyosodhatna az, hogy ugyanolyan szinten vagy jobban el tudja.
Hát igen, és ez otthon is így van, akik nem vesznek föl a
nagyobb
helyre, az megy az ötödik, meg hatodik helyre.
Jó, hát persze, de oké, de kérdezem én, ez nem annak szól-e, hogy az egyetemmel te nem a tudást kapod meg elsősorban, hanem a kapcsolati tőkédet kapod meg, egy networköt kapsz,
de
az adott városban beágyazódsz, megismered a helyi, az adott szakmában a kulcsfigurákat, vagy a kulcsfigurákkal kapcsolatos embereket, és lényegében ez segít téged arra, ha jól csinálod, hogy munkát
kapjál. Pontosan erre van szó.
Tehát ha te a Rovaniemi Lapföldi Egyetemről jössz le Helsinkiből, a kutyát nem ismersz, tehát az lényegében, tehát Rovaniemi olyan messze van Helsinkitől, hogyha most lefordítanánk ezt délre, akkor Lengyelország közepén kötnél ki. Tehát képzeld, hogy olyan távolságra van Rovaniemi Helsinkitől. Tehát lemész...
600.
Nem, 8-900 kilométer. Tehát lekanyarod célt egy 8-900 kilométert, az Magyarország irányába fél úton van, tehát mikor Varsóig lemész, nagyjából ott van Rovaniemi.
Igen.
Arányosan. Tehát onnan egy diák felmegy Helsinkibe, és azt várja, hogy munkát kapjon, mert ugyanazt a nyelvet beszéli, de tök más kultúrát kapott, tök más embereket ismer. És nem érti, mert nem mondták el neki Rovaniemiben, hogy figyelj, neked rohadt, neked nincs esélyed. Hanem maradj itt, vagy menj Ouluba, ott még talán. Hogy mit tudom én.
Azért hogy mondják egy picit állam, mert valószínűleg még Rovaniemiben az iskolának, tehát tudom, hogy sok cserediák ment például Erasmus-szal Rovaniemiben, tehát valószínűleg azért ott is van egy színvonal, meg azt látom, hogy kisebb helyekre is meg tudják fizetni a jó képzett, nem tudom, német tipográfia tanárt, és elmegy egy kisebb helyre is tanítani, mert van rá keret. Tehát magas színvonal.
Azért ez nem ugyanaz, hogy a német tipográfia tanára elmegy Rovaniemibe, vagy az Erasmusos, mert úgymond az ő a német tanárnak már nincsen úgymond szakmai kihívás abban, hogy ő Rovaniemiben tanítson, ugyanis nem fogja tőle számon kérni, hogy na ugyan hány diák volt a kezed alatt Rovaniemiben, akik aztán mindenféle vezető vállalatoknál helyezkedtek el. Nincs ilyen mutató. Tehát nem számít. Érted? Viszont az, aki elvégezte a német tanárnak a kurzusát, őtőle meg Helsinkiben diszkriminálva lesz attól, amiatt, hogy nem az altómizat, hanem Rovaniemiben. És én nem érvelhet azzal, hogy de nekem egy nagyon jó német tanárom volt. Érted? Tehát oda lehet vinni az összes, tehát az a lényeg, hogy oda vinni az összes, a világ legjobb 10 tanárát, talán, de attól még ő egyik napra a másikra, a Rovaniemi diploma ugyanebben a szakmában mégiscsak kevesebbet fog érni, mint az altói.
Jó, de hát szerintem természetes is, tehát most inkább arról beszéltünk szerintem az elején, hogy az általános iskola, óvoda, tehát hogy meg talán még középiskola, hogy az van egy ilyen színvonalon nagyjából az országon mindenhol, és nyilván a felsőoktatás az már differenciált.
Tehát a felsőoktatás az presztízs. Presztízsre megy, tehát most az én saját szakmámból tudnék példákat mondani, negatív példa lenne mindegyik, úgyhogy nem fog belefolyni, de ezt nem is érzem magam rosszul egy percig sem, hogy mikor még Magyarországon dolgoztam és jöttek be az önéletrajzok, akkor a pécsi programtervező matematikus CV-je az ELTE-s alá került. Minden esetben. Tehát anélkül találkoztam volna bármelyikkel is.
Igen, de hát én meg a művészet dizájn területen emlékszem arra, hogyha valakit nem vettek fel az iparra, most MOME, vagy képzőre, akkor ment Pécsre, vagy ment esetleg Egerbe. Tehát...
És elnézést a pécsiektől.
És azok még mindig jó iskolák voltak.
Abszolút, abszolút.
Jó főiskolák. Ha oda se sikerült, akkor meg nyilván
de, fizetős... De igazából nem is nagyon lehet azért megkövezni senkit sem, ugyanis ha előtted van 200 CV, azért ABC sorrendben mi sem rakhatod őket? Vagy igen?
Hát, ha most HR-esek lennénk, és kéne szelektálni 50
az a te is azért valami erősebb sortingot választanál, mint az ABC.
Az én esetem könnyebb, mert a vizuális, tehát egy portfóliót nézel meg, nem föltétlenül a leírt szöveget, hogy hol végzett. Lehet, hogy a legtehetségtelenebb diák voltam, amelyen vagy a képzőn. Tehát nem olyan, lehet, hogy egy vidéki diáknak esetleg sokkal erősebb portfóliója van. Tehát ott egyszerű ránézel, de még nem tudom, a programozás területén ott
nézd, nyilván, ha egy pályakezdőt nézünk, akkor, és nincs bejön a munkatapasztalat, hogy x év itt, ott, ilyen projekt, akkor mi marad? Nem? Azt, hogy hová járt iskolába, nem? Vagy?
Hát igen, milyen referenciái vannak, kik állnak jót érte, tehát van-e valami ajánlólevél, és hát igen, nyilvánvaló, hogy ha még valaki kezdő, akkor beír minden baromságot, hogy szeret énekelni, meg
karaokeba jó,
szereti a mozit.
Voltam egy pár ilyen fairen, ilyen expószerűség, ahol középiskolák vadásznak a diákokra, próbálják megnyerni, hogy ki jelentkezzen hozzájuk. És olyan, tehát úgy vannak már úgy kommunikálnak, mint egy nagy vállalat. Nagyon profik a vidéki sulik is itt Finországban. Nekem nem olyan negatív az élményem a...
Ugye, kicsit elmásztunk én irányba.
Igen,
Fókuszáljunk vissza egy kérdésre, ha nem haragusztok. Boldogok-e a finnek? Boldogok-e a finnek, akik itt élnek? Mert az, hogy mi magyarok most itt elmeséltük, hogy hogy élünk.
Meg ja, hogy melyek erre van, ez nagyon jó.
Szuper, na az jó.
Hogy a finnek jégemberek, és úgy utálnak beszélni. És viszonylag egy pár év után rájöttem, hogy gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy a finneknek nincsen non-comfort érzetük, hogy csönd van. Semmi probléma. Az tökéletesen jó állapot.
Ugye az a legjobb.
Sőt.
Vagy még jó, a legjobb. És még mi ilyen small talk-kal mindig kitöltjük az időt, vagy a buszon, vagy a vonaton is a legdurvább, legszemélyesebb a rákbetegségtől kezdve.
Mennyit keresel?
Megtudsz.
Mennyi az albérleted?
Hanem megkapod tehát leliftezel a nem tudom hány számú pokol bugyrába, tehát egy mindent megtudsz, ha akartad, hanem. Egy finnel végig ülhetsz csöndben.
És mind a ketten boldogan szálltak le a végén.
Igen. Én egy finnel... van egy finn haverom, akivel néha elmegyünk horgászni, és az a horgász szerint, hogy korán reggeltől estig együtt vagyunk. És persze a horgászat azt jelenti, hogy egymást ott néhány száz méterre dobáljuk a csalit, de azért van ebben közös kajálás, meg menés, meg együtt vagyunk, és egy kurva szó nem esik a munkáról, a fizetésről, a semmiről, hanem csak a világ dolgairól, a horgászatról beszélgetünk. Tehát én még mindig nem tudom, pedig már évek óta ismerem, hogy mennyit keres, nem tudom, hogy mennyi adót fizet, nem tudom...
Na ez egy másik.
Hogy mika, nem tudok semmilyen ilyen dolgot, amit egy magyar az 20. percben már megkérdezne, hogy te figyelj, és akkor te Finnországban mennyit keresel?
Ezt nem illik megkérdezni.
És mennyibe kerül mennyi volt a lakásotok, a kocsid mennyibe kerül, mennyi a benzin ott, ahol laksz, mennyi a benzin, könyörgöm. Tőlem ezt kérdezik Magyarországon.
Tőlem is.
Hogy mennyi a benzin.
Ez kifejezetten udvariatlan, hogy megkérdezni valakit.
És akkor azt kell mondanom, hogy nem tudom.
Nem, igen. És hogy téged, engem nem érdekel, hogy a te kocsid mennyibe került. Légy szíves, hagyjál békén ezekkel a kérdésekkel. Egy finnel, ez igen. Könnyű.
Én 4 évig számoltam ki a házban, ahol élünk, hogy hogy hányból hány lakó, és összem arra jutottam, hogy 8 lakóból 3 az, aki 4. De igazából most már 5 év alatt nem köszön. Tehát, nem köszön. 8-ból 3, és ez nem a mi házunkban van így, hanem körülbelül az összes házban nagyjából ez az aránya van. És akkor összehasonlítottam Budapesten, hogy ott például hogy volt a közös lakóházban. Ott mindenki köszönt, de szintén mondjuk 8-ból 3 volt az az arány, hogy 8-ból 3 köszönt, de ennyi. Viszont a másik 5 az nem csak köszönt, hanem igen, mindenféle tőlük kedves kérdések.
Minden tudnak rólad, jobban ismernek, mint az anyját. Hol jártál, mikor jöttél haza éjszaka, hova tetted le az autódat, mi van a szemetesben?
Nem, inkább a kellemetlenkedő szomszédokat ahhoz a háromhoz venném. Tehát általán a nyilván. Ez ritkább.
Figyelj, az én szüleim egy olyan házban laknak, ami akkora, annyi ember lakik benne, mint egy kisebb faluban, és nem viccelek. Figyelj, 12 emelet, emeletenként 20 lakás.
Jézus.
20 lakásban átlagosan 3 ember lakik per lakás, tehát számolt, hogy emeletenként 60, 12x6, tehát 720 ember lakik egy házban, kb. Minimum. 2 kocsma, 1 könyvtár, fodrászat, bútorbolt, így egybe. Tehát ott egyszerűen, tehát ott úgy élsz ott, mint egy Truman Show, tehát így benne a kisvárosban laknál. Csak ott így vertikálisan működnek a dolgok. Tehát így beszállsz a liftbe, és így random jönnek így ismerősök, és nem te választod, hogy kivel akarsz beszélni, hanem így kapod az embereket.
Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy szerintetek ti mit gondoltok erről, hogy milyen egy boldog finn, mert nekem csak annyi, hogy én nagyjából boldog, be tudom lőni, de nem úgy boldog egy finn, mint mondjuk egy holland vagy egy svéd, aki valahogy sugárzik róla, mosolyog, ez a finneknél is megvan, de valahogy másképp. Szerintem ők úgy magukban jól el vannak. A kő, a víz, a fa az elég. Valahogy még tehát a finn dizájn is akkor ide lehet hozni, hogy még őszintébbnek érzem a finn dizájnt az északi dizájnon belül, mert ők tényleg már ilyen végletekig egyszerűek és természetközeliek.
Ha nekem kellene most megindokolnom azt, hogy miért, hogy mitől boldogok a finnek, akkor azt mondanám, hogy attól, vagy amiatt, hogy minél kevesebb energiát fordítsanak a mindennapi problémák megoldására.
Tehát a fölösleges dolgokat lerázzák
magukat. Igen, tehát nyilván jóléti államról beszélgetünk. Egészen más előjek gondok, mint Magyarországon. És hogyha minden ezt az adózás, vagy akár olyan alacsony szintre nem megyünk, hogy megszervezni egy hetet, vagy egy hétvégét, vagy egy nyaralást, az jóval kevesebb energiába kerül, mint mondjuk Magyarországon a magyaroknak.
Lehet.
Én ezt gondolom fontosnak.
Lehet-e, hogy még azt is hozzátesszük, mert itt azért nagyon komoly a mentális állapot az embereknek, és most nem akarok itt lemenni nagyon pszichológusba, de történelmi teher mentálisan lehet-e az embereken, például Magyarország, balsors, akit régen tép, hoz rá vígesztendőt, megbűnődte már e nép múltat sjövendőt. Tehát a himnuszunkban benne van már, és mi tudjuk, ott figyelj, jön minden évben, jönnek a nemzeti ünnepeink, amik vesztes csatákról, elvesztett forradalmokról szólnak.
Egyik sem boldog.
Egyik sem boldog, hanem arról szólt, hogy megpróbáltuk, lenyomtak minket, mint a bélyeget. Szemben a finnekkel, ahol egy nemzeti ünnep van,
december 6.
December 6, itt ne is bejöve, az a függetlenség napja, sokan összekötik a téli háborúval, ami egyébként 30 évvel később történt, de mégis szervesen kapcsolódik, mert a finn nép akkor bizonyította, hogy készen áll arra, hogy független legyen, mert megvédi a saját szabadságát. Tehát a finnek ugyanúgy, mint az összes többi marakodtak, civakodtak, széthúztak, fehérek, egymást élve eltemették a vörösöket, meg ugye volt polgárháború, kommunisták, a nácik, itt is minden, de amikor egyszer az életben össze kellett fogni, akkor hirtelen kinyitották, hogy basszus, itt Sztálin elfoglal mindjárt. Tehát tízszeres túlerő sorakozott fel Finnország határán.
De ez szóval. Most már ugrottál az első után a második.
Hát igen, hogy de mert összekötik, várjál csak azért, mert a december 6-ai függetlenség napját általában úgy ünneplik, hogy az újságokban a téli háborús cikkek jelennek igen. meg.
Itt nem menjünk el, mert az itt a szüspelvet,
a függetlenségnak, ez egy faktora lehet.
Ez is egy komoly
egyik faktora. Legfontosabb finn erény, mégpedig az, hogy tulajdonképpen átverték az oroszokat, és ez nem feltétlenül átverés, de inkább mondjuk úgy, hogy észnél voltak, mint mindig, mint mai napig. A finnek az elsők, akik elolvassák a friss tanulmányokat, és kipróbálják. Bár máshol még nem, de itt már kísérleteznek. És Kína is ezért figyel Finnországra, mert itt mernek kísérletezni új dolgokkal. És ott is ugyanez történt, hogy volt egy kommunista kiáltvány, hogy minden népnek szabad, önálló joga van a saját szabadság. És ők ezt elolvasták, és ha ezt szóról szóra vehetjük, akkor mi most szabadok vagyunk. És akkor elküldték a küldöttséget Moszkvába, vagy nem tudom, Leningrád.
Akkor
most ez igaz? És akkor kénytelenek voltak az oroszok azt mondani, hogy hát igen, akkor írjátok alá. És akkor óktak, hát jó, hát aláírjuk, ciki lenne, itt benne vagyunk a legnagyobb forradalmunkból, ja, hogy nem igaz, szabad. Amit mondunk, aláírták, és szabadok lettek. És amikor az észtek, meg a többiek, balti népek ugyanezt vitték, akkor az oroszok már fölébredtek, Ácsi.
Feri szerintem arra gondolt itt, hogy hogyan befolyásol egy egész nép gondolkodását egyetlen egy olyan történelmi esemény, amire büszkének lehet lenni.
Igen. Hogy segbe rúgtuk a ruszkikat, kicsi nép vagyunk, tudjuk, de mégis túljártunk az eszén. És kiharcoltuk a saját függetlenségünket. Igaz, hogy területi veszteségek árán, de megtartottuk a függetlenségünket, és úgy basszuk el, ahogy mi akarjuk, vagy úgy javítjuk, ahogy mi akarjuk, és senki nem pofázik bele fentről.
Mert nálunk nem igazán van olyan nemzeti ünnep, ami ünnep. Ami akkor is, amikor történt, bármelyik forradalom, amit ünnepként érhetünk.
Mekkora buli lenne, ha most győztünk volna a Habsburgok ellen, ha kikiáltottuk volna a függetlenségünket, és meg is tartottuk volna, ha a ruszkik nem jönnek be, mekkora buli lenne ez? Igen. Képzeld el! Petőfi, hát szent!
De 56-ban is kimentek a ruszkik, tehát hogyha Amerika bejött volna esetleg segíteni, hát,
csak nem volt arra esély,
nem volt. Akkor...
De egyébként ez egy nagyon jó példa volt, mert ez egy igenis egy komoly faktora a boldogságnak, hogy van egy olyan nemzeti, egy minden finn által, hát elég kimenni az utcára azon a napon, és egészen más, mint az év bármelyik más napján.
Igen.
Nálunk meg nincsen ilyen.
Yeah. Ez is rosszul gondolkodunk.
Ott az október 20-a, vagy az augusztus 20-a, de az nem egészen...
Nem is tudjuk, mit ünnepelünk.
Nem, egyrészt nem tudjuk, mit ünnepelünk pontosan, másrészt meg az, hogy igazából azt valahogy soha nem érzed.
Gulyás kommunizmus soha nem lett volna, ha 56-ban nem pirítunk rá a Szovjetunióra. Ezért lett. Tehát, hogy nem akartak több.
De az mégiscsak egy...
Akkor egy kicsit gyengébb lesz a gyeplő, nem lesz olyan szoros.
Figyelj, akkor is brutálisan megtoroltak valamit, tehát magyarok hívtak be szovjeteket a magyarok ellen. Kádár és elvtársai Moszkvában Nem is volt más választása igazából, mert ahogy a történelem mutatja, több magyar kádercsapat is volt Moszkvában egy időben. Tehát ha Kádár nem hívja be, akkor lett volna más. Ugyanerre a célra.
Hát Rákosi már nem.
Nem Rákosi, más, hanem a Münich Ferenc. Magasrangú magyar politikusok voltak külön-külön behívva Moszkvába, egymástól nem is tudtak állítólag, hogyha ha Kádár visszakozott volna, semmi gond, ott lett volna más, aki behívja, aki megteszi. Egyszerűen nem nagyon volt más lehetőség, sajnos. Tehát ez az, hogy a finnek viszont mindezek ellenére kiharcoltak egy tűzszünetet. És ez mindenkinek az ünnepe, tehát akár náci, akár kommunista, akár zsidó, akár liberális, akár ki vagy, finn vagy, ez a te szabadságod, az, hogy te az lehetsz, ami akarsz lenni Finnországban.
Igen, ez azért tulajdonképpen egy csoda volt.
Az volt.
Az összetartás ereje.
Hát meg a mínusz 40 fok.
Csak kellett, hogy kevítél azért.
Ja.
De igazából ez semmi nem veszel az értékéből. Én szomorú szoktam lenni azon a napon egyébként, mert én nekem hiányzik az, hogy egy hasonló siker, nekünk. Élményt mi nem ünneplünk.
Ja.
Ez engem szomorú.
Lehet, hogy ott volt a kisképző a Kálmin térnél, ahol a Nemzeti Múzeum. Valahogy ez egy ilyen ünnepélyes, fölöltözünk fehérén, lódenkabát, kokárda.
Tehát, de ez már mind csak a körítés, ez nem a...
Igen, de van egy ünnepélyes...
Hát a kitörése
az egész.
A kitörés a forradalomnak, hogy hajrá, megyünk, segbe rúgjuk a Habsburgokat, az jó, igen. Az
és
jó.
Tulajdonképpen ott is megvan az internacionalitás, hiszen a magyar kormány, ugye az aradiak, azok teljesen sok színűek voltak. Tehát, hogy ott is meg lehetne simán találni ezt a
hát igen.
együvé tartozást.
De a vége, igen. Sajnos, a vége. Hát igazából, amit mi ünnepelhetnénk, az valahol ott Szent István körül, hát meg Szent László körül, amikor Magyarországot minden oldalról szorongatták a németek, a mit tudom én, milyen birodalom ellenségesen támadta magyar határokra, és a magyar királyok azok így mindenkit így lenyomtak. Sőt, még a területeket is szereztek.
Bizony,
tehát, hogy csak ez olyan régen volt, hogy már ezt nem érezzük, tehát azért a finneknek ez 100 éve volt.
Igen.
100 éve, meg a téli háború 80. Tehát, hogy az a durva, hogy itt emberek élnek még a mai napig, akit behívnak a Linnanyúkára, az elnöki palotába, hogy ő ott volt, amikor kiverték az
oroszokat. Én is voltam.
Ja. Szóval, de volt olyan, aki viszont, meg de ezzel már az ő generációs bejött, mert már volt egy nő, aki mutogatta a melleit.
Igen, nekem lehet, hogy túl nagy a kontraszt. Tehát az újkori, meg a régi.
De utólag, nem élőben, nyilván, de láttam.
A feminista
melmutogató. Egyébként erről beszélgethetnék egyébként.
Egy gyors
valószínű kapcsolódik egyébként, hogy volt ez a sikertörténet, uh-huh. És akkor eltelt 100 év, most a 102,
mi lett belőle?
100, igen, és hogy a finnek alapvetően, ezt tudjátok ti is, hogy úgy ünneplik nagyrészt, leülnek a tévé elé, és megnézik, hogy x száz ember kezet fog az elnökkel, amit én személy szerint érhetően nem tudom hova tenni.
Olyan az egész.
De nincs olyan ember ebben az országban, aki azt mond, amikor azt mondja neki, hogy tehát ez hülyeség, azt mondja, hogy te hülye vagy. De ez erre vártam egész évben, hogy ezt láthassam.
Uh-huh. Igen, kiszúrsz egy ismerős, látod a nagykövetet, látod Urkuti György nagykövet urat, igen. Ott láttuk szépen kezet fogni, de voltak. És hallgat oda, hogy kibeszélik a ruhákat, nézed, ahogy a hosszú uszájú nőnek az uszájára rálép a következő ember.
Adott személy előző balhéjait megemlíti.
Bizony, sportolók, ikonok.
Nekünk ez magyaroknak, legalábbis számomra, nem beszélek más nevében, ez az egész közvetítés, az egész esemény. Maga az esemény nem, nyilván, viszont ha nem vagyok ott, nem érdekel.
Tudod, hogy nem fognak sosem meghívni oda.
Dolgozok rajta, hogy meghívjanak.
Jó, hát még dolgozz.
Na, írtam pár e-mailt. De hogy alapvetően ez egy esemény számban megy háztartásokba, hogy leül a család és megnézi azt, hogy az elnök kikkel fog kezelt.
Igen.
Nekem a régi főnököm már volt ott, és annyi idős, mint mi, úgyhogy elérhető.
Elérhető. Nekem is több ismerősöm is volt, de ezek már ezek magasabb rangú emberek, vagy ilyen arisztokraták. Azt azért látni kell, hogy Magyarországon nincs hasonló, hanem van operabál. Most az operabál egy rongyrázás, amire befizetsz.
Igen,
abszolút. Ezt viszont ki kell érdemelni.
Igen, ez csak a hozzáadott társadalmi, vagy akár egyéni csapat, vagy sportolókat is szoktak, vagy valami.
Igen,
a nemzeti, nemzeti egységet, vagy a nemzeti hírnevet felemelő öregbi. Igen.
Ugye nyertél egy olimpiát, megnyertél az aranyat, de vannak témák is, tehát minden évben van egy téma, és akkor az a, mit tudom, a környezetvédelem, vagy bármi.
Igen, és abba.
Kiegészítve a nagykövetekkel, aki nem tudom, egy afrikai állam, nem tudom, mondjuk női nagykövete, és akkor ekkora fejdíszsel.
Bizony. És akkor az is, mint egy ilyen felvonulás. És ezt látod, na de amit nem látsz, az lehet az izgalmas, amikor mindenki úgy berúg, mint az almászamár, és ott, hát persze erről csak hallomásból tudunk.
Kimi Rájkőjel pár
évben. Ja, most arról akarunk beszélni, hogy finnek ezért a legboldogabbak, mert folyamatosan be vannak rúgva.
De ez nem igaz.
Nem.
Sőt, egyre kevésbé igaz inkább.
Igen, lehet, hétköznap nem isznak, hét végén pótolják.
Hát lehetne Magyarországon egy hasonló, szóval el lehet-e képzelni azt, hogy a parlamentben lenne egy bál, amire az épp aktuális köztársasági elnök, nem a miniszterelnök, a köztársasági elnök, akit az egész ország tisztel, és nem bajszos szaroz, már elnézést, mert azért a Szaulin minisztőt szerintem azért alapvetően tisztelet.
Abszolút. Hát úgy, ahogy... büszki, az egész nemzet
igen.
Büszke.
A minisztő, de az előtt a Tarja Halonen lényegében istennői státuszban van. Tehát olyan embereket, most nem tudom, Gönc Árpi bácsi talán el tudom képzelni, kb.
Az utolsó. Mindenki elfogadott?
Igen, aki mindenki elfogadott.
Hát, ugye, Márlán ott is voltak azért.
Márlán Ferenc, de a hatalom sose volt olyan erős a köztársasági elnöknek Magyarországon, vagy a, nem is tudom, a súlya. Társadalmi súlya, vagy a szava, mint finanszáról.
Szabuli nénisztőt azért Európában más országokban is ismerik. Finországban azt mondom, hogy
Áder
János. És fogalmas sincs senkinek, hogy kicsoda.
Ja.
De azt mondom, most nyilván, nem, de most azt mondom nyilván Magyarországon is a műveltebb réteggel beszélgetek, és akkor azt mondom, hogy Szabolcs Nénisztő, sokan tudják, hogy kicsoda ő, nyilván névről, semmi más aspektusból nem, és akkor alapvetően megvan az, hogy ja, hát igen, tudjuk. Ha ugyanezt átültetek Magyarországra, és azt mondod, hogy Áder János, akkor legtöbben bajszos szar, ami igazán sokat elárul, arról, hogy milyen Magyarországon a jelenlegi politikai...
Hát attól függ, melyik sátortágot.
És társadalom.
Hát nyilván azok, akikkel én beszélgetek.
Azt nézzük például.
Tehát azért olyan emberre nem állszódnak, azt mondja, hogy Áder János fasza. Oké, tehát...
De azt nézzük,
hogy... Lehet, hogy kivágom. De azért tegyük tisztába, tehát azért vannak azért szintek.
Azt nézzük, hogy hívják. Tehát a Tarja Halonen... kimehet a piacra hotdogot venni, és úgy öltözik föl, igen, mint egy nyugdíjas, igen, kis nyugdíjas.
Többször.
Egész pontosan.
Már volt is.
Többször.
Kis
többször
húzható volt. Kis kerekes.
Banyatankkal, közlekedékes.
Igen, az milyen már.
És akkor igazából nem is kell tovább menni.
És nem is tolakodik, nincs.
Oda jön hozzád, érted? Többször is vett tőlünk, és vesz kolbász, és kifizeti. És az első alkalommal a Pori Jazz Fesztiválon a nem is tudom melyik koncerten, szerintem a mindegy, egy jazz, nyilván jazz, népszerű zenekar koncertjére jött Tarja Halonen, és a tömeg háta mögött, így a hozzánk volt legközelebb, oda jött egy kolbászért. És akkor még egy selfie-t csináltunk vele.
Azt láttam a...
Ja, de utána volt még két alkalom, hogy jött a Tarja Halonen, és akkor már nem volt pofám. Tehát szóval már jön a néni, tudjuk ki ő, híres, kéri a kóbászt, és nem adjuk neki ingyen, kifizeti, köszönjük szépen, viszontlátásra, és közben meg így, bász meg!
Egyébként ez egy másik téma, ez az ingyen.
Ja.
Ez ilyen nálunk, ugye? Vagy ilyen, jaj,
te vagy a híres ember.
Te vagy a híres, légy szíves,
ne fizess.
Ugye?
Ne. De akkor egy fotót csinálok veled.
Itt nincs ilyen, ugye?
Nincs nagyon, de azért persze fotózni szeretnek itt is az emberek, fölismerik a híres ember, de a finnekben ez benne van, kifizeti.
Persze.
Nem ad borravalót.
A borravaló az nincs is az országban.
De kifizeti. Próbáljuk valahogy összegezni.
Mitől boldogok a finnek? Egy mondatban.
Ha sikerült-e megfejtenünk, mit gondoltok? Tehát, vagy közelebb jutottunk-e?
Nekem a Ricsi mondata volt a legjobban, ami ült, az, hogy kizárják a stresszt, levagdossák a fölösleges dolgokat.
De ez nem azért van, mert nem stresszelnek, mert ugyanúgy stresszelnek, mint bárki más. Hmm. Egész egyszerűen a beállítottság, meg a környezet valahogy ezt nem eszkalálja olyan szintre, mint amit otthon mondjuk én megszoktam. Tehát bármi történik, majd itt is történnek azért olyan dolgok, ami nem a kedvedre való, tehát itt persze. Kár lenne azt mondani, hogy itt minden fasza. Igen, és itt is vannak ugyanazok a napi szintű problémák, amikre nem számítasz, de valahogy a megoldás útjára való rálépés az sokkal rövidebb idő alatt történik meg, és sokkal könnyebben, mint azt én Magyarországon tapasztaltam. Jó. Ez lehet szerintem egy. Nincsen hiszti, nincsen bűnbakkeresés legtöbb esetben, hanem jó.
És ez tényleg így van nálunk is, mindig a család mindent túl bonyolított, és a finn hozzáállás az százszor egyszerűbb. Mint hogy átvágom ezt a papírt.
Nem, és azért ezek lehetnek komoly dolgok is. Tehát azért voltak olyanok, hogy adókártya el lett cseszve. És akkor ott azért komoly 1000 eurók bánták.
Ja.
És jó. Majd legközelebb odafigyelek. Ezen, érted, kár.
Jó, hát ez egy újabb történet, hogy azok, akik a munkájukat végzik, azok általában szemrebben és nélkül végzik a munkájukat úgy, hogy nem érzed szarul magad, csak azért, mert te valakihez fordulsz, hogy végezze a munkáját. Legyen ez a butikban a cipőárus, vagy a postai dolgozó, vagy a boltos pénztáros, vagy a... Lehet, hogy nem fog mosolyogni, de nem érzed szarul magad.
Igen.
Tehát nem érezteti veled, hogy te most ott zavarsz, hogy már sóhajtozik már, meg pofákat vág, meg ott eléd bassza, érted így, amit rendeltél, hanem végzi a munkáját, levegő vagy, és ő is levegő, és elmentek egymásra, semmi gond. Nem kell, hogy fölismerjen engem. Magyarországon van úgy, hogy már vidáman integet, hogy már tudja, mit rendelek. Nem kell nem ez, kell. Nem kell ez, mert ebből aztán túl közel kerülünk, akkor ebből sértődés van, ha egy hétig nem megyek mondjuk abba a vendéglőbe. Hol voltál, Ferikém? Hát hol voltál, nem bírja.
Szomszédban.
Hát a szomszéd,
a kilaszosban.
Igen.
Zárjuk le akkor ezt a...
Megcsapszom. Zárjuk le.
Jó, hát ez volt a Sauna Szenátus akkor.
Igen, első epizód, próba erősen, lesz majd honlapunk is, lesz majd e-mail címünk is.
És lesz egy Facebook oldalunk.
Lesz egy Facebook oldalunk is, lesz egy e-mail címünk is, ahol majd lehet írni véleményt,
javító szándék kommenteket és téma
javaslatokat. Igen, téma javaslatokat, mire vagytok kíváncsi a finomsággal kapcsolatban. Van-e kérdés?
Mesztelen képeket privátban.
Mesztelen csak a Ferinek, majd tovább küldi.
Ja, nem, a Feriről!
A Feri...
Elindítottad?
Meg sem volt állítva.
Ez megy, bazd meg. Ez igen. Megy. Feriről, Marcelről és Ricsiről mesztelen aktképeket, festményeket. Privárban.
Festményeket, én küldök hozzá 3D-be képet, hogyha valakinek az kell.
Figyelj, hozzáterem én kolbászok.
Igen, a honlapon majd minden adás meghallgatható lesz, ez a tervünk.
Igen.
És az a tervünk egyébként, hogy ezt hetente egyszer, ahogy időnk a legjobban engedi.
Ez vad terv, maradjunk az egy hónapban egyszer, vagy két hetente egyszer.
Heti egy a terv. Nagyon indokod esetben, mint az enyém.
Álmodjunk nagyot.
Álmodjunk nagyot.
Még nem mondjuk egymás pofáját.
Ezt meg szeretnénk ejteni.
Holnaptól itt leszek.
Folyamatos technikai fejlődéssel, azt hozzá kell tenni, az fontos.
Nagy ugrásra van szükség.
Nagy ugrásra van szükség, igen. De motiváltak vagyunk.
Még.
Szeretjük egymást.
Amíg van sör.
Amíg van sör. Úgyhogy köszönjük szépen, és...
Ez volt ma Sauna Tanács.